Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy mindenkinek megvan a saját tengere. Úgy értem a saját tengerélménye, elképzelése, várakozása, felfogása, vágyódása a tengerről, a tenger iránt. Hát van, aki csak heverészni szeret a partján és kavicsokat gyűjtögetni, no meg fürödni benne. Aztán más a víz alatti világba szeret bele. Van, aki a felesége helyett is a tengert választja, mert tengerész. Mások meg fényképezni szeretik a tengert. És olyan is van, aki a kalandot keresi, és a lélekvesztőn egymaga hajókázik át az óceánon. Tengerről szóló sorozatunk mai utolsó adásában a tengerről, mint élményről, mint szépségről, mint kalandról lesz szó.
A víz alá menni az először is tökéletes élmény.
Lengyel Nagy Anna.
A felhajtó erőm egészen másmilyen lesz, magyarán könnyű leszel, hal leszel, teknősbéka leszel, vízi növény, ugyanolyan könnyű vagy, mint ők, lebegsz. Tehát úgy döntesz, akárhány méter mélyen, hogy most te fejen állva akarod megnézni ezt a barlangot, akkor a fejedre állsz, megfordulsz, mint egy astronauta magasban az űrben. Ha az jut eszedbe, hogy most kiterülsz, mint egy béka, kezed lábad szétdobod, és semmit nem csinálsz, nem akarsz mozogni, csak a hullámokkal lebegni, és megfigyelni, amint teszem fel egy óriás rája, beleszúr a tüskéjével, egy halba akció van a víz alatt, az azért akad, nem tépsz tovább, semmi se visz tovább, tehát a testeddel iszonyatosan furcsa dolgok történnek. Az a kiváltságos érzésed támad és marad meg, hogy belekóstoltál és ellátogattál egy teljesen másik világban, ami nem a te közeged. Nincs is jogod ott lenni, mert milyen alapon lebegsz te ott fejjel lefelé. És ez a világ befogad. Az, hogy vendég vagy, és vendég vagyok a halak közt, a langusták közt, a fűrészes sügérek közt, azt mindig is tudni kell. Nagyon jó belekapaszkodni egy másfél méteres óriás teknőcbe a vörös tengeren, és hagyni, hogy az vigyen, mint egy skúter. Este, de hogy mész le a kabinotba aludni, van olyan, az egy nagyon klassz búvárhajó. Ha nem fönt alszol persze a fedélzeten, mert akkor a hajó ring veled, és a csillagok alatt sokkal jobb elaludni. Reggel viszont arra ébredsz, hogy a papagájhalak, ezek a fantasztikusan színes, körülbelül 70-80 centibe megnővő halak, a korálszétet eszik, és úgy ropogtatják, mint amikor te ropit eszel a fogad között, felhangosítva. Majd jönnek a delfinek, reggel, nagy csapatokban is úsznak, és akkor csak leveszed magadról azt a kis pulcsit, amiben aludtál a hálózsákokba, és beugrasz fejest a hajódról a vízbe, és velük együtt hancúrozol. Ha valaki ezek után kérdezi, hogy miért búvárkodsz, nem találkoztál egy cápával, nem veszélyes, nem félsz-e, hogy a levegőt elveszíted, nem.
Kis Gábor fotós is, búvár is egy személyben. Most egy floridai élményéről beszél.
A lamantinok Magyarországon a tengeri teheneknek nevezik őket. Növénnyel táplálkozó, hatalmas testű állatok. Egy lamantin kölyök megunta, hogy az anyja mellett feküdjön egész nap a forrás mellett, unatkozott, érdekelte, hogy mi az a színes valami ott kint a határmesdjén, és kijött hozzám. És érdeklődéssel figyelte az uszonyomat először, aztán a horgonykötelet, szájába vette, és hát akkor elkezdtem fotózni, és közben az uszonyommal volt elfoglalva, miközben én belógva a csónakba nagy nehezen kicseréltem a filmet, és miközben fotóztam, a csónak aljáról a moszatokat ette le, és egy rossz mozdulatnál meghorzolta a hátát hajócsavarba, és így láttam, hogy homorított a kis lamantin, és olvastam, hogy olyan frekvencián adnak ki hangot, amelyet az emberi fül nem érzékel, de az anya akár még 80-100 méterről is meghallja. Hát nem telt bele 3-4 másodperc bődületes sebességgel, berobbant az anya mellettem, és felkavarta az egész vizet, egy hullám odébb csapott. Nem is láttam, a látás gyakorlatilag nullára változott. Próbáltam úgy fordulni, hogy egy kis fényt kapjak, és akkor láttam, hogy a hajó alatt, hogy kicsit besütött a fény, ők fél árnyékban, a nagy lamantin a farkára támaszkodott, és a mellső két uszonyával megölelte a kis lamantint, és puszilgatta körbe.
Fanándor és Gál József történelmet írt. magyar történelmet, amikor a Szent Jupáttal 1985-87-ben szerencsésen körbevitorlázta a földet. Egy ekkora vállalkozás mögött nyilván többféle motiváció, vágy is volt, olyan is, ami csak innen, ebből a közegből, ebből a történelmi helyzetből érthető meg igazán. Fanándort hallják.
Hát talán az egyik motivációja ennek az útnak pont ez volt, hogy kiszabadulni ebből a szellemi-fizikai börtönből, amiben éltünk. Persze vonzott bennünket a nagyvilág, vonzott bennünket a tenger, a teljesítmény, de ugyanakkor egy másik részről itthonról taszított minden. Szerettük volna a világot akkor felfedezni, és ez óhatatlanul talán ez a nagy érdeklődés, ami főleg a Szent Jupát útját kísérte, az annak is volt köszönhető, hogy az emberek egy picit a szabadság szinonimájává tették a mi útunkat, ami hát jogos volt abban az időben. Nekünk is úgy volt ez, egész egyszerűen így éltük meg, hogy innét a zárt, nagyon meghatározott, nagyon ostoba hazug világból kicsöppentünk, és belekerültünk egy olyan természetes, ha úgy tetszik, őszinte világba, ami meg nagyon más volt, mint amit megszoktunk. Nekünk ez két év intenzív tanulás volt, ami egyrészt egy fantasztikus dolog volt, de amilyen fantasztikus volt ebbe belecsöppenni, megtanulni, olyan nehéz volt visszajönni. Vonzott bennünket a haza, vonzott bennünket vissza a család, a barátok, a megszokott életmód, de az a közeg, amiből akartunk elmenni, az nem vonzott vissza, de óvatatlanul hozzátartozott. De amikor hazajöttünk, azért ez már bomlott, és látszott, hogy egy más világba jövünk vissza, mint amiből elmentünk. De azért mégse annyira más, hogy azért az ambíciók nem maradtak volna meg további utakra, további elképzelésekre. A Józsi barátomat inkább az ismeretlen vonzotta, engem sokkal inkább a versenyzés vonzott, és elkezdtem versenyhajót építeni, és elmenni versenyezni, szóló versenyezni. És mire észbe kaptam, 996-ot írtunk, és addigra már rég túl voltunk rendszerváltáson.
Fanándor esete némiképpen hasonlatos Alekszandr Volkov szovjet űrhajóséhoz, aki a világűrben élte át, illetve meg, hogy megszűnt a Szovjetunió. Méder Áron, az új magyar föld megkerülő generáció tagja viszont már más kihívásokkal nézett szembe. Ő 2006-2009 között járta a tengereket annyi nehezítéssel, hogy az ő hajója volt a világon a harmadik legkisebb, amellyel körbevitorlázták a földet.
Hát felállni nem lehet a kabinban, itt csak ülni lehet, törökülésben lehet többször, vagy feküdni. Minden kéznél van. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez volt ugye a lakásom, az én otthonom. Az ágyamból főztem, balra volt mondjuk ez a térképasztal, meg az idatok, és itt kicsit itt volt a rádió. Ha mondjuk rossz idő volt, vagy váratlanul ki kellett mennem a fedélzetre, az nekem két lépés volt a kormány. Tehát nagyon egyszerű együtt élni Karinával, együtt lélegeztünk, mert olyan közel volt minden, hogy nem kellett ugye 5 percig előre menni az orrba, mert 6 lépés is már legelő vagyok ugye az orbitolánál. Napközben nagyon füllett volt itt a levegő, nagyon meleg. Volt, hogy 50 fok is volt a kabin, majd 50 fok feletti. Nem lehetett itt lenni. Kint az ember öntheti magát vízzel, árnyékot csinál valahogy. Ugye ez kis hajó, 1,1 tonna, elfér rajta olyan 300 kiló, 400 kiló, és hát ezen ugye sokkal több felszerelés volt, ugye 300 liter volt csak a víz. Volt nagyon sok ugye élelmiszerem, rizs, bulgur, kuszkusz, lencse, bab, puliszkál rizshez ugye búzadara, és nagyon sok minden volt. Konzervek, volt, hogy vettem 20 kiló krumplit, ugye hagymát, az is több kilót, volt, hogy fűrt banán, ha olcsó volt, tehát hogy meg volt nagyon terhelve a hajó, vízvonal alatt volt, tehát hogy az ember rájött a vízre, és emiatt lassabb is volt. Tehát az én hajómnak a sebessége fel akkora volt, mint egy normál jacht, túrajacht.
Tehát nekem a hírni az nem fontos. Nekem az a fontos, hogy magát az utat ismerjék az emberek, ne engem. A fontos az, hogy mit csinálunk, mi a cél. Az ember célja az, hogy valamit csináljon, letegyen az asztalra, és abból a többi ember nyerjen valamit. Lássák azt, hogy ilyen lehetetlenek tűnő feladatot hogyan lehet mégis megoldani. Ugye Magyarországon erre nagy szükség van, mert az emberek kicsit pessimistábbak, mint a különböző részeken a világon. Ugye ez érthető is. Ugye népszerűsíteni a vitorlázást, vagy környezetvédelmes, szép gondolatokat mondani, és nem csak mondani, hanem úgy élni.
Ugye a vitorlázáshoz kell egy tenger, ami alapvetően az a jó, hogyha az tiszta, és akkor igazán élvezetes a vitorlázás, hogyha vannak benne halak és delfinek, és ott van egy delfin rezervátum már Losinnál, és 2 napot ott vitorlázunk közöttük, és eleinte senki nem akart, vagy volt egy-két ilyen úr, mondta, hogy őket nem érdeklik a delfinek, és aztán filóra mindenki ott volt az oldalt, és amikor már közel jönnek, és sokan, és játszanak a hajóval, akkor az elgondolkozik az ember, hogy milyen szép ez a tenger.
A nagy felfedezések idején a hajózás a világtengereken, a szó szerint ismeretlen vizeken, kezdetleges műszerekkel, a tengeráramlatokkal, szelekkel ismerkedve, az tényleg kaland volt. Mondják, hogy nem is az volt igazán a művészet, hogy eltaláljanak valahová, mondjuk Amerikába, hanem hogy vissza is tudjanak jönni. Tudjuk, hogy ezeket az embereket nem elsősorban a tenger szépsége, a természet megismerése iránti vágy hajtotta, de bárhogy volt is, nem volt kis teljesítmény a hajózás. És végül is ezáltal lett a Föld befogható egészé. Az egyéb történelmi következményeket pedig jól ismerjük.
Azt szokták mondani, hogy a hajózás olyan idős, amilyen idős az emberiség.
Ákos György fizikus, hajózás történeti szakértő.
Már nagyon korán egy úszó fatörzsbe, így van, megkapaszkodott, aztán kivájt a csónakokat, később ugye felfújt állatbőröket, és így tovább. Na most amiről én beszélni szeretnék, az elsősorban az úgynevezett európai fejlődés. Miért olyan fontos ez az európai hajózás? Azért, mert ez tette lehetővé a felfedezéseket. Fölmerül az a kérdés, hogy miért éppen Európa, illetve hogy hogyan történt ez. A hajózás már Egyiptomban nagyon fontos volt, aztán jöttek a föníciaiak, de főleg már ugye a görög időkben már megjelenik ugye az árbóc és a téglalap, vagy négyzet alapú keresztvitorlák, aztán a római korban már egyetlen szétválasztódik a hadi, illetve a kereskedelmi vitorlázás, és valahogy, ezt nem tudjuk pontosan, de valahogy eltűnik a földközi tengerről a négyzet alapú keresztvitorlázat, és helyett te, vagy kiegészítőként, de megjelenik az úgynevezett latin vitorla, amin egy háromszög vitorlát kell elképzelni, egész pontosan, úgyhogy az árbócon most is van ugye egy keresztút, de az nem keresztbe áll, hanem olyan ferdén áll, és ahhoz egy háromszög alakú vitorla van erősítve, és akkor először ugye egy árbócos, aztán megjelennek valamikor a 11.-12. században már két árbócos változatban, ami jobban kezelhető, jobban irányítható, de egészen másféle utat járt be az északi tenger. Ez a vikingek ideje tulajdonképpen. Tehát valahogy a fejlődés az ókor után ketté vált. Ez a lényeg. Tehát van egy földközi tengeri, vagy ha úgy tetszik latin irányzat, és van egy északi irányzat. Ugye 7.-8. században jelennek meg a viking hajók. Minden hajó eddig, ugye, amiről beszéltem, fából épült. Lényegében úgy, ahogy ma épülnek a hajók, tehát gerincet fektetnek, bordákat tesznek rá, és arra palánkokat raknak. A északi hajóknak a különlegessége az volt, hogy nem simán egymás alá helyezték a palánkokat, hanem azok félig átfették egymást. Ez hívja klinker építésnek, és a stabilitását, pontosan mechanikai merevségét megnöveli a hajónak. Ezek az úgynevezett hosszú hajók, olyan 20 méter körülbelül. Na most a viking hajóknál is ez megy tovább majd az északi vonalon. Egy nagy újítás, technikai újítás történt, és ez a kormánylapát. Az ókori hajók mind szimmetrikusak voltak, tehát mindkét oldalon hátul volt egy kormánylapát, ami össze is volt kötve. Együtt mozogtak. Ez a vikingeknek a nagy újítása, hogy leegyszerűsítették a dolgot, és egyetlen kormánylapátot helyeztek, amit kézzel kormányoztak. Na most ekkor jelentek meg a Hanza hajók, a Hanza kogék, ezek egyenes ágú leszármazatai a viking hajóknak, egyre nagyobbra épülnek, de még mindig egyetlen árbóc egy nagy keresztvitorlával. Na most körülbelül ebben az időben, 1300-1400-as évek legelején kezd újra egyesülni ez a két fejlődés, a mediterrán és az északi. Az északi hajók és a déli hajók találkozási pontja valahol Portugália, Spanyolország. Most már nagyon hasonlítanak északon és télen, vagyis földközi tengeren és északi tengeren, és először a mediterránon alakul ki egy kétárbócos típus, tehát ötvözik a kétféle vitorlázatot. A fő vitorlázat az továbbra is ez a téglalap, vagy négyzet alapú keresztvitorlázat, de oda tesznek egy hátsó árbócot is, ami latin vitorla van, nem annyira azért, hogy ezzel növeljék a szél hatóerét, hanem azért, hogy a navigációt megkönnyítsék. Igen ám, de ugye a két árbócos hajó, azt mindjárt lehet érezni, hogy nem lehet a végső megoldás, mert nem szimmetrikus, hátulról több vitorla van, mint elől. Tehát nagyon hamar előre is tesznek még egy kis árbócot, arra viszont egy keresztvitorlát, így alakul ki a szimmetrikus, a jól kezelhető hajó. Ugye kiindultak abból a kérdésből, hogy miért az európaiak jutottak el más földrészekre, és technikailag ez a lényege. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha Európának egy szimbólumot keresünk, a legjobb szimbólum a három árbócos hajó. Ez egy forradalmi újítás volt, ami lehetővé tette ezeket a távoli utakat.
A régi görögök szerint három csoportjuk van az embereknek. Vannak az élők, a halottak és a tengerészek, akik mindig valahogy a kettő határán vannak. Hát nekünk nincs tengerünk, nincs tengeri flottánk, volt ugyan, de 2001-ben eladtuk az utolsó magyar tengerjárót is, de voltak és vannak magyarok, akik ezt a kétségtelenül sajátos foglalkozást űzik, vagyis tengerészek. Közéjük tartozott Mack Gusztáv, tengerészgépüzemvezető is.
Igaznak mondhatom, hogy a tengerésznek a tenger a mennyasszonya. Amikor eljöttem otthonról, a feleségemet, a gyerekeimet kellett otthagyni, tengerért megcsalni őket. És a tengerrel érte az ember a családi életet, mindig hajózni akartam, amikor az esküvőm napján megbeszéltük ezt a leendő feleségemmel, akkor is tisztáztuk, és ő is elfogadta, hogy én a tengernek élek, és azt mondta, tudja, hogy én nem tudnám abba hagyni a tengerészetet, és így fogad el. Azt is el kell viszont mondanom, hogy egyszerre a kettő, a tengerész élet és a házas élet, a család élet, gyereknevelés nem megy. Valamelyik mindig sérül. Többsége a tengert választja, de nagyon sokan buktak el a választáson. A 39 év alatt mindent láttam. Olyat, hogy tengerész, aki végigélte az életét, fedélzeti tiszt, amikor elment nyugdíjba, akkor vált el a feleségétől, mert a felesége nem tudta megszokni azt, hogy mindig otthon van most már a férje.
Hosszú ideig csak folyamtengeri hajózásunk volt, majd ezt a folyamtengeri hajózást megszüntették a 60-as évek végén, és akkor kifejezetten tengeri hajózással, illetve óceáni hajózással kezdtük foglalkozni, és a legjobb időkben 27 tengerjáró hajónk volt a 80-as évek elején.
Puckaller Aladár, hosszú járatú tengerészkapitány.
Majd aztán a 90-es évek után elkezdték leselejtezni őket, és akkor megszűnt, most nincs egyetlen tengerjárom sem. A tengerészek, akik körülbelül voltunk 1200-an a hősi időszakban, hogy így mondjam, azoknak a legnagyobb részük ugye elment külföldre, úgyhogy hajók nincsenek, de tengerészek még vannak, hála Istennek. A Magyar Tengerésztisztek Egyesülete az 1926-ban alakult. A második világháború után megszűntek ugye az egyesületek, és akkor 20 évvel ezelőtt újra alakítottuk. Hát összetartjuk a tengerész társadalmat, a tengerész hagyományokat, ápoljuk a hajókat. Eladták meg, szétvágták, eladták Ócskavasnak. Egyet azért sikerült a Magyar Tengerészek Egyesületének megmenteni, ez a Kassa, illetve aztán átkeresztelt Debrecen folyam tengeri hajó, valamint a Komáromi Tengerészeti Múzeum az egyetlen, ami Magyarországon van, azt is a Magyar Tengerészek Egyesületének a tagjai hozták létre, illetve Kenderesen a Haditengerészeti Múzeumot hoztuk létre.
Ez valóban egy veszélyes szakma? Mi minden nem ment ön keresztül mondjuk, vagy mi mindent látott?
Általában három ellensége van a tengerésznek, amikor a háborús övezetbe kerül, mi is kaptunk egy-két belövést, de hát ilyen kémény meg a hajó oldalba, úgyhogy nem okozott különösebb kárt. Második az a jégben való hajózás, hát az elég veszélyes. Ebben is volt részem, egészen a Finnöböl végében beállt jégbe hajóztott, és akkor a leninató jégtörővel jöttünk már ki abból az árt összeállt jégből. A harmadik, meg amikor az ember rossz időbe kerül a hurikánba, meg a tájfunkba, meg hát különböző trópusi ciklonok is vannak. Hát ilyenkor az ember ügyeskedik, hogy megúszza. Atlanti-óceánon egyszer voltam a Lili nevű hurikánba, ami a fedélzeti rakományt is letépte a hajóról. Mert valamikor az ember nem tud elmenekülni, mert hirtelen jön, és valamikor nem tudja kikerülni. Már egyszer kipróbáltam, különben egy tájfunkba kerültünk a csendes óceánon, és olyan 230 kilométeres szél fújt. Tehát ezt a 65 ezer tonna tömeget szembeállítottam a széllel meg a hullámzással, és megállította a hajót teljes főgéperőnél. A főgépnek a teljesítménye az 15 ezer lóerő volt. Kicsit vissza is nyomtak, mínuszba mentünk. Kíváncsi voltam, hogy mennyit bír a hajót. Hát bírta is, csak hát nem tudott hullámokkal szembe tovább menni.
Ferenczi Sándor pszichoanalitikusnak 1929-ben jelent meg a Katasztrófák a nemi működés fejlődésében című könyve. A könyv angol és francia kiadása viszont Thalassa címmel jelent meg, és ez a szó görögül tengert jelent.
Az ő elképzelése szerint minden élőlény visszavágyik ebbe az ős tengerbe, ahonnan származik.
Erős Ferenc, pszichológus.
Ez az ős tenger, ez az a éltető víz, amelyből a gyermek is előjön, amikor megszületik, és hát az emberiség ezen elképzelés szerint ugyancsak ebből az ős tengerből, ebből a Thalassából származik mindannyian, hogy őseink valamikor sok százezer vagy sok millió évvel ezelőtt tengeri lények voltak, és onnan vetődtek a szárazföldre, és hát azóta is legfőbb vágyuk, hogy visszakerüljenek ebbe a kellemes folyadékba. Nyilván ez az egész Thalassa elmélet természettudományosan, egyetlen tudományosan nem állja meg a helyét. Ferenczi nagy híve volt annak az elképzelésnek, amit Lamarck nyomán, aztán Haeckel, egy Haeckel nevű német biológus hirdetett, hogy az egyedfejlődés, az ontogenézis megismétli a törzsfejlődést. Tehát, hogyha a törzsfejlődésben, a filogenézisben igaz az, hogy a tengerből származunk, akkor ez megismétlődik az egyén fejlődésében oly módon, hogy szintén valamilyen nedves, vizes, homályos helyről, tehát az anyamékből származunk, és onnan kerülünk ki a szárazföldre, a száraz és hideg világ, és hát emelképzelés szerint ugye maga a megszületés is egy ilyen traumát jelent.
Vannak olyan tipikus álmok, amelyek visszatérnek akár egy pszichoanalízisben, akár az ember életében, ilyen például a zuhanás. A tenger is egy ilyen motivum, amelyik rendre visszatér?
Ilyen motivum, és hát Ferenczi nyilván nem csak ilyen megfontolásokból, ilyen biológiai vagy filozófiai megfontolásokból talált ezt ki, hanem már a saját pszichoanalitikus praxisában találkozott ilyen álmokkal, mint a sok mindenki más is. Jung is sokat ír a tengerről, mint szimbólumról, tehát azért a tenger, mint egy hely, ahova visszakerülhetünk, amiben elsüllyedhetünk, ez egy gyakran felbukkanó motivum különböző álmokban és fantáziákban, hát ezt Ferenczi nevezi a thalasszális regressziónak is, tehát visszaesés, visszazuhanás ebbe az ős állapotba. Hát ez a tenger motivum egyébként hát sok más helyen is előbukkan, Freudnál is, aki beszél például az óceáni érzésről. Ha jól emlékszem, akkor ez úgy jön elő, hogy levelezgetett francia íróval, Romain Rolandnal, és Romain Rolland ír Freudnak arról, hogy ő hogyan éli meg a világgal való összeolvadás, vagy a természettel való összeolvadás, mint óceáni érzésnek nevezését, ami Freud erre válaszol, a rossz közérzet a kultúrában című művében, hogy az óceáni érzés, ez valamiféle nagyon általános tapasztalat, de tulajdonképpen illúzió, és erről Freud máshol is ír, ha jól emlékszem, van egy írás, amiben az Akropoliszról ír, arról az élményről, amit ő átélt akkor, amikor felment Athénben az Akropolisz tetejére, és onnan nézett szét, és onnan látta a tengert, a hegyeket, az egész látható, átlátható tájat, és ez is egy olyan élmény volt, amelyik valamilyen módon az egységet, a természettel való azonosságot, azonosságérzését hívta elő.
Értsd meg végre! Ez az én óceánom. Ez a hullámzó, s mégis kőkemény valóság. Nincs egyebem a világon, csak a világ. Kicsi, de az enyém. Lásd, ez az én Atlantiszom a mélyben, ez a vihar az én sorsom üvölti. Az én cápáim engem rúgnak széjjel, hogy ne maradjon rajtam semmi földi. Ez a hullám, melynek porzik taréja, nekem hozott hírt Grönlandból, Japánból. Minden rögtön értelmes, ha nincs célja.
Márai Sándor versét Vallai Péter mondta el. A téridő tengerről szóló sorozat ezzel véget ért. A mai adásban részleteket használtam fel Balázs Bea, Erdélyi István, Erdélyi Lili Ada, Molnár Fruzsina, Nárai Balázs és Péki Zsuzsa korábbi műsoraiból. Munkatárs volt Esti Judit és Várkonyi Benedek. Ezt a műsorunkat holnap 23:34-kor megismételjük.